Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Örülünk, hogy együtt vagyunk, és együtt dicsérhetjük a mi Urunkat. Presbitériummal az utóbbi időben azt a gyakorlatot vezettük be, hogy minden februárban közösen elvonulunk Máiba egy tanulmányi vagy csendes napra, és azt is bevezettük, hogy az úgynevezett egyház látogatói jegyzőkönyvet együtt töltjük ki. Ezt nagyon sok gyülekezetben a lelkész maga szokta egyedül kitölteni. Én úgy határoztam, hogy itt a Tetenváron mi ezt csináljuk együtt. Az egyház látogatói jegyzőkönyvnek a lényege az, hogy az egész gyülekezeti életre, egyesztendőre vissza tudunk tekinteni. Rengeteg kérdést tesznek fel a jegyzőkönyvben, akár arról, hogy milyen a gyülekezetnek az ének kultúrája, milyen hangszerrel rendelkezünk, van-e kórusunk, milyenek az épületeink állaga, aztán milyen a misszió, milyen a hitoktatás, szóval tényleg minden területét felöleli az egyházi életünknek. És egy évre tekintünk vissza. És itt a jegyzőkönyvnek az elején arra is rákérdez ez az írás, hogy van-e, aki jubiláns presbiter. Az idén azt vettük számba, hogy bizony vannak, Istennek hála, jubilánsok. Vannak, akik 30 éve, és vannak, akik 15 éve végzik a presbiteri szolgálatot a gyülekezetben. Őket szeretnénk ezen az Isten tiszteleten köszönteni. Már az előző Isten tiszteleten is köszöntöttük őket, de szeretnénk majd újra átadni egy emléklapot a számukra, azért, hogy a gyülekezet egésze is láthassa őket. Nem nagy dologgal készültünk, csak egy emléklappal. De talán ez annyiból becsesebb, hogy egyedi, csak nekik készült, csak nekik készítettem, és talán maradandóbb is, mint hogyha valamilyen ajándéktárgyat kapnának. Jubiláló presbitereink tehát dr. Benke László, aki 30 éve szolgál, és egyben a presbiteri jegyzői tisztséget is betölti, Barta Kálmán, Guba Péter, Hulvei Irén, Kovács Gábor és Tóth Kálmánné testvéreink pedig 15 éve presbiteriek közöttünk. Kérjük is őket, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalához. És amíg kijönnek, addig felolvasom azt az igét, amelyet erre az emléklapra írtam, amely úgy gondolom, hogy feladat kitűzése is, meg egy nagy teher is, lelkésznek és presbiternek egyaránt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részének 28. versében olvassuk: viseljetek gondot tehát magatokra is az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ahogy mondtam is, nagy lehetőség, de nagy felelősség is. Szeretnénk most tehát köszönteni a testvéreket, akik ebben a szolgálatban igyekeztek az elmúlt években, évtizedekben hűséggel elöljárni.
Istennek szent lelke, szállj le most mi ránk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Jakab apostol levelének 4. részének 1. 10 versében. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja: irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti képlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra, alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Kedves testvérek, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, hogy közeledésünkben Isten szent lelke segítsen bennünket, és Isten közeledését is megélhessük. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban dicsőítünk és magasztalunk téged, megtartónkat, üdvözítőnket, megszentelőnket és vigasztalunkat. Köszönjük, Urunk, azért, hogy az elmúlt hét napjaiban is te voltál a mi erőnk, te voltál a mi vezetőnk, a mi jó pásztorunk, aki előttünk haladtál. És szeretnénk megköszönni, Urunk, hogy velünk vagy az erő fölötti úton, és amikor meggyengülünk, amikor remegni kezdene a lelkünk, akkor, Urunk, te meg tudod sokasítani a te békességedet, és a te erődöt azokon, akik ezt kérik te tőled. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy október hónapját is te veled kezdhetjük el a te nevedben. Kérünk hát, mennyei édesatyánk, hogy a reformáció hónapjában segítsd a mi szívünket, hogy meg tudjunk újulni a mi elménknek megváltozásával, hogy meg tudjuk ítélni, mi az, ami az Istennek tetsző, és kedves a te szemeid előtt, Urunk. Kérünk hát, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Így hozzuk eléd, Urunk, betegeinket, mindazokat, akik gyengélkednek, akik várják, Urunk, a te gyógyító kegyelmednek kiáradását az életükre. Szeretnénk könyörögni a gyászban járókért, a gyászoló családért, és minden megtört szívű testvérünkért. Kérünk, Úr Jézus, hogy te, aki magad ígérted, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Vigasztaló jelenlétedben áld meg a megtört szíveket. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy minden szomjazót, akik most is várjuk a te igédet, tölts be bennünket a te jelenléteddel, mert igéd megérinti a szíveket, igéd gyógyítja a testet és a lelket, igéd örömre tudja deríteni a megszomorodott szíveket, igéd ad vigasztalást és áldást. Jövel, Urunk Jézus! Így áld meg szíveinket, hogy igédet befogadhassuk, s áld meg, Urunk, az ige hirdetőjét, szent lelkeddel vezéreld, hogy szólhassa közöttünk a te szavadat. Jézus Krisztusért. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Királyok második könyve 18. részében, az 5-től 8-ig terjedő versekben. Bízott Ezékiás az Úrban, Izrael Istenében, nem volt hozzá hasonló senki Júdai királyai között, sem előtte, sem utána. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázadt Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt. Levert a filiszteusokat egészen Gázáig és környékéig, őrtornyaikat és erődített városaikat egyaránt. Kedves testvérek, a múlt vasárnap Ezékiás király történetében azzal találkoztunk, hogy leszámolt a belső kísértésekkel, a félpogány dolgokkal. Ez volt az ő reformációjának az egyik része vagy kezdete. Reformációról persze csak hívő emberek között beszélhetünk, hiszen benne van a nevében, konfirmandusok is nagyon hamar ide érnek majd a leckében, amikor ezt meg fogjuk tanulni, hogy reforma, azaz visszaalakítani. Nem hívő embereknél nincs mihez visszaalakítani, nincs mit visszaalakítani. Tehát reformációról csak az Isten félő emberek esetében lehet szó. Vissza kell formálni a személyes életet, a vallásgyakorlatot, az egyházat arra a képre, amilyen eredetileg volt Isten akarata szerint. Itt volt mit visszaalakítani, ahogyan ma is van. A múlt héten ezeket is átgondolhattuk az ige tükrében. Ezékiás reformációja folytatódik, és részletesen is tudunk majd foglalkozni, különösen is annak a vallási részével. Azonban itt Ezékiás király történetének az elején arról szól még az ige, hogy próbált leszámolni az ellenségeivel is. A belső problémákat, kísértéseket már igyekezett rendbe tenni, és most eljött az idő arra, hogy a külső ellenséggel is rendezze a helyzetet, a viszonyokat. Két népcsoport okozott fájdalmat Izrael népének ebben az időben. Az egyik a filiszteusok, a másik nép pedig az asszírok. Mindkét népcsoport pogány volt. Mindkettő ellensége volt Isten népének, mégis volt köztük egy jelentős különbség. Mégpedig az, hogy az egyik népcsoporttal való harc, az valamilyen módon kapcsolódik a reformációhoz, mert az valahol a nép belső életét is érintette, a másik az nem. Az asszírok voltak azok, akik a külső ellenséget megjelenítették, az asszírok voltak azok, akik jöttek és azt mondták, hogy bedarálunk benneteket, elfoglalunk, meghódítunk, miénk lesz ez az ország is, mert birodalmat építünk. A filiszteusok pedig a belső ellenség voltak. Az a nép, amely folyamatosan végig kíséri Izrael történetét. Ott vannak évszázadok óta a nép mellett, és mindig küzdeni kell velük. Hol terjeszkednek, hol visszahúzódnak, hol sikerül fölöttük győzedelmeskedni, hol vereséget szenved Isten népe. A filiszteusokról sokat olvasunk a Bibliában. Aki egy kicsit is komolyabban veszi Isten igéjét és olvassa azt, az sokszor találkozhatott már ezzel a népcsoporttal. Nem véletlenül, mert ahogy mondtam is, Izrael egész életén végigvonulnak. De kik is voltak ezek a filiszteusok? Mert mondom, ismerjük jól ezt a nevet, de kik voltak ők? A Krisztus előtti 12. század környékén rajzottak ki a görög szigetvilágból, kalózok is voltak igazából eleinte, valószínűleg Kréta szigetéről származnak. Még a nyelvük is egy kicsit ismeretlen, az annyi biztos, hogy nem sémita nyelvvel rendelkeztek. Kánaán földjének végül a délkeleti részén telepedtek meg, a földközi tenger partján. És már Mózes első könyvében, a 21. rész 34. versében azt olvassuk, hogy amikor Ábrahám Beérsebában letelepedett, már ott filiszteusok voltak. Tehát amikor Isten népe első embere, a legelső család megjelenik az ígéret földjén, a filiszteusok már jelen vannak, ott vannak. Öt nagy jelentőséggel bíró városok volt, mind az öt a Bibliában jártasabbaknak ismerősen fog csengeni. Gáza, Askelón, Asdód, Ekrón és Gát. Amint látjuk, már Ábrahám kapcsolatba került a filiszteusokkal, és nem volt felhőtlen a kapcsolat. Volt köztük probléma, viszály, de végül rendezték. Egy generációval később az ő fia, Izsák újra feszültségbe, vitába, harcba keveredik velük. Azok el akarják venni tőle a kutakat, amiket az apja ásott. Ezen megy a harc. Végül kicsit nehezen, de ők is megbékülnek, és rendezik ezt a helyzetet. Aztán tudjuk, hogy Egyiptomba kerülnek Józseftől kezdve Izrael népe, és később, amikor visszajönnek az egyiptomi fogságból már, mint Isten népe, nagy tömeg, a honfoglalás során a filiszteusok ott maradtak Kánaánban. Ott vannak újra, és folytatódott a konfliktus, és soha nem múlt el, nem ért véget. Izrael történelme folyamán igen sok néppel csatázott, legalább 10-15 népet folyamatosan olvasunk, de a filiszteusok mindig ott vannak. Azokkal mindig volt baj. A bírák korában küzdött ellenük Sámgár, küzdött ellenük Sámson, talán még gyermekisten tiszteleten vagy KT órán, gyerekkorunkban megtanultuk már, ahogyan kiabál Delila, hogy jönnek a filiszteusok Sámson. Ott van bennünk, halljuk még mindig ezt a mondatot. Jönnek a filiszteusok Sámson. Már itt megtanultuk ezt a kifejezést. Mert hogy ez az ember is elbukott Sámson a filiszteus csapdában. Aztán megyünk tovább, és látjuk, hogy Sámuel próféta idejében, Sámuel bíra idejében is problémát okoztak. Aztán a királyok különösen is szenvedtek. Saul folyamatosan, állandóan küzdött ellenük. Végül ellenük való csatában nem csak ő, hanem a fia is meghalt. Dávid, a következő király, egészen suhanc volt még, amikor a legnagyobb méretűvel, az óriással, Góliáttal megküzdött, ő is filiszteus volt. És rengeteg példát lehetne még sorolni. Mondom, szinte nincs olyan lap a Bibliában, amikor ne kerülne elő filiszteus, És most évszázadok múltán Ezékiásról megint csak azt olvassuk, hogy küzd ellenük, hogy harcol ellenük. A filiszteusok egyébként egy nagyon szívós nép volt. Nagyon-nagyon érdekes az ő életük. Ha figyeljük akár a Szentírásban, és azt látjuk, hogy ezek hol terjeszkednek, Izrael kárára is, hol visszahúzódnak. Ahogyan arra módjuk van, de kipusztíthatatlanok. Jó harcosok is voltak, meg jól értettek a vashoz. Nagy harci szekereket készítettek, és azokkal is sok győzelmet arattak. De miért is kellett annyira küzdeni ellenük? Hát azért, mert pogányok voltak, akik nem csak megkeserítették sokszor a nép életét, hanem kísértésbe, bűnbe is vitték őket. A legfőbb bálvány istenük a filiszteusoknak Dágon volt. Megint eszünkbe jut, ahogy mondtam. Ezek a nevek mind ismerősek. Olvassa valaki a Bibliát, ezek folyamatosan jönnek elő. Főleg Gázában és Asdódban imádták. És eszünkbe juthat erről a Dágonról ez a csúfos esemény, amikor a filiszteusok elleni harcban Isten népe úgy döntött, hogy a vereséget kiküszöbölendő elviszik a frigyládát is. Mert ha ott van a frigyláda, akkor majd győzünk. Eszünkbe jut a múlt heti Isten tisztelet, amikor Ezékiás király pontosan ezért pusztította el a rézkígyót, mert abban bíztak. És Isten a frigyládával kapcsolatban is megmutatta, hogy nem a frigyláda szabadít meg benneteket, hanem én. És Isten engedte még azt is, hogy a frigyládát elvigye az ellenség. Mert azt mondta, hogy nem fogjátok bálványát tenni ezt a szent eszközt, ami az én szövetségemnek is az egyik jelképe. Szóval elvitték a filiszteusok, aztán tudjuk, hogy ez később visszakerült, de például egyik énekírónkat ez úgy megragadta, hogy a 304. dicséretben, adventben biztos fogjuk énekelni, dicső jelenlétedre dűljön le a Dágon. Mert hogy ez történt ott a Dágon templomában, amikor bevitték a frigyládát, akkor azért Isten az ő dicsőségét nem hagyja, és ez a bálvány Isten ez folyamatosan ledőlt egészen addig, amíg letörött egy része. Egy halfejű és embertestű bálványként volt ábrázolva Dágon. Aztán Gádból származott az imént már idézett hatalmas óriás Góliát, akit Isten kegyelméből Dávid le tudott győzni. Ekronban egy Baal-Zebub nevű bálványt imádtak, és hogyha valakinek erről eszébe jut a Belzebub név, akkor egyáltalán nem jár tévúton, nagyon is jól gondolja. Ez ugyanaz, amiről olvasunk az Új Szövetségben is, amikor képesek voltak a farizeusok, írástudók, az Úr Jézus még a Belzebub szövetségesének is nevezni. Erről a Belzebubról talán nem is kell többet mondanunk. Talán még egy történetet, hogy Akházi a király egyszer leesett a felső szobájából, de ennek az istentelen királynak eszébe sem jutott, hogy az élő Istenhez könyörögjön, hogy tőle kérjen segítséget, hanem elküldetett egy követet, méghozzá ide, Ekronba, hogy kérdeztesse meg az a követ Baal-Zebubtól, hogy életben fog-e maradni. No, a választ megkapta, de nem Baal-Zebubtól, hanem Istentől, aki szólt Illésnek, és azt mondta, hogy menj csak a követ elé, és add át az üzenetemet. Az pedig ez volt. Talán nincs Isten Izraelben, hogy ti Baal-Zebubot, Ekron istenét mentek megkérdezni? Ezért így szól az Úr, nem kelsz föl abból az ágyból, amelybe lefeküdtél, hanem meg fogsz halni. Az élő Isten az üzent, a bálvány hallgat. Nos, ebből a néhány talán legismertebb példából most már még inkább érzékeljük, hogy mennyire problémás volt a filiszteusok jelenléte Izrael életében. Szüntelenül, folyamatosan problémát jelentettek. Bűnre ingerelték a népet, kísértésbe vitték őket, és emellett pedig fizikai fájdalmat okoztak nekik, amikor állandóan támadták és legyőzni akarták a határmenti városokat. Állandóan küzdeni kellett ellenük, hol nagyobb, hol kisebb erőket, de mindig oda csoportosítani a határ mentén. Érdekes, hogy még Dávid vagy Salamon sem tudta végképp kiszorítani őket. Pedig Izrael az ő uralkodásuk alatt hatalmas kiterjedésű országgá lett. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy Salamon korában Izrael birodalommá nőtt. Minden irányban terjeszkedett, és mégis a filiszteusok maradtak. Valószínűleg összépzsugorodtak, de maradtak. Most Ezékiás király próbál harcolni ellenük, de amint hallottuk az igéből, bár nagy eredményeket elért, teljes győzelmet ő is képtelen volt aratni. Mentegethetjük Ezékiás talán azzal, hogy közben megtámadták őt az asszírok is, azok ellen kellett jobban harcolni, küzdeni, de a lényeg az, hogy a filiszteusok ezután is maradtak. Továbbra is ott motoszkál, legalábbis bennem motoszkált a kérdés, hogy Salamon, akinek tényleg akkora birodalma volt, meg akkora ereje volt, lehetősége volt, miért nem intézte el őket? Éppen ez az, amire Isten ma fel akarja hívni a figyelmünket. Azzal kezdtük, hogy Ezékiás király egyfajta reformációt csinált. Küzd, harcol, a bűn ellen próbálja megtisztítani az országot, a templomot, a vallást, mindentől, ami Isten akaratával ellentétes, és elmegy odáig, ahogyan azt a múlt héten hallottuk, hogy még a részkígyót is összetöri, elpusztítja, mert azt mondja, hogy bálványát eszitek, akkor inkább pusztuljon. Több száz éve őrizgetik, tisztelik, becses, menjen. Pusztuljon az is, inkább, mint hogy bűnbe vigyem. A filiszteusokkal azonban azt látjuk, hogy a harc ellenére sem ér célt. Csak visszaszorítani képes. Testvérek, azt kérdezi ma Isten igéje tőletek, tőlünk, én tőlem is, hogy mik a te filiszteusaid? Mik a te filiszteusaid? Mik azok a bűnök, nyomorúságok, amelyek talán, mióta az eszedet tudod, gyötörnek? Mik azok, akik évek vagy évtizedek óta megkeserítik az életedet? Amelyek ellen hol így, hol úgy, hol aktívabban, hol kevésbé aktívan, hol nagy odaszántsággal, hol megerőtlenedve, de küzdesz. És nem sikerül győzni. Megmarad mindig. Mik azok, amikkel másoknak annyi fájdalmat okoztál, és képtelen vagy győzni felettük? Ha nincsenek ilyenek, nagyon boldog ember vagy. Ha neked nincsen egy filiszteus sem az életedben, ha neked nincsen egy ilyen bűn sem az életedben, akkor adj hálát, akkor te nagyon boldog ember vagy. De azt gondolom, hogy a legtöbbünknek, és mondom magamat is, a legtöbbünknek vannak ilyen filiszteusaik, akikkel küzdünk, küzdünk nagyon régóta. Olyan bűnök, amelyek fölött többször gondoltuk már azt, hogy győztünk. Többször azt gondoltuk, ennyi volt, végre, több hete nem jelentkezett. És akkor egyszer csak újra fellángol, és kiderül, hogy dehogy is, még mindig ott van. Idővel kiderül, hogy mint Izrael a filiszteusokat csak egy kicsit visszaszorítottad. Háttérbe szorult. De amint gyengülni kezdesz a hitben, amint Istentől elkezdesz távolodni, ez fellángol. És újra megpróbál tönkretenni. Ugye van ilyen? Mondok azért néhány példát is, amiről nem beszélünk általában a templomban. Talán úgy érezzük mi reformátusok, hogy illetlen az Isten tiszteleten ezekről beszélni, pedig létező dolgok. És sokan, akik esetleg rettegnek, hogy kiderül, félelemmel és küzdelemmel töltik minden napjukat. Ilyen például a saját nemhez való vonzódás. Iszonyatos kín sok embernek, hogy ezzel küzdjön, szégyenben élik hívő életüket, mert vannak a hívők között is, előfordul a hívők között is ilyen. És tudják, hogy Isten igéje szerint az ilyen testi kapcsolat az Úr előtt undorító, hogy ez bűn, és küzdenek ellene. Érzik, hogy ez nem helyes, és ők tetszeni akarnak az Úrnak, és az ő dicsőségére akarnak élni örömteli és boldog életet. És ez egy olyan nagy ellenség, mint a filiszteusok. Küzdök ellene, hónapok, évek óta is nem megy. Legyőzhetetlennek tűnik az ellenség. És mivel ma olyan világot élünk, hogy semmiért nem akarunk küzdeni, ezért a világ azt mondja, ne is küzdjél, ez így jó, fogadd el magad, ez így természetes, ez így csodálatos, sőt, állj ki vele, parádézzál mindenki előtt, mutogasd, és légy rá büszke. Ez így nagyszerű, ez így csodálatos. Mi pedig, mint Isten népe, azt hirdetjük, hogy akik ilyenben szenvednek, azokkal mélységesen együtt érzünk, és szívünk minden szeretetével fordulunk feléjük, és biztatjuk őket, hogy le lehet ezt győzni. Bár iszonyatos kín, de nem lehetetlen küldetés. Én magam is ismerek olyat, aki ezzel több mint egy évtizeden, sőt több évtizeden keresztül küzdött, de Isten teljes szabadulást adott neki. Csodálatosan szép családja van. Boldog. Van szabadulás. Nem igaz, amit a világ mond, hogy degenerált vagy, hogy meg vagy határozva, hogy ebből nem lehet megszabadulni. Ez nem igaz. Mert akkor mi van ezekkel az emberekkel? Akkor mi van velük? Mi történt velük? Van szabadulás, de ez egy olyan, mint a filiszteus Izraelben. Iszonyatosan kapaszkodik, és nem hagyja magát. Ezékiás nem akarta elfogadni, hogy hát, Salamon se tudott mit kezdeni a filiszteusokkal, pedig mennyivel nagyobb király volt, mint én, milyen nagy birodalma volt, akkor hagyjuk. Ha ő se tudott mit csinálni, akkor mindegy, barátkozzunk meg vele, kössünk szövetséget, és jó ez így. Nem. Azt mondta, ezek ellen küzdeni kell, mert nem helyes, hogy itt vannak. Nem helyes, hogy folyton szívják az erőnket, hogy folyton kiveszik belőlünk a reménységet, hogy folyton bűnre ingerelnek. Aztán ott vannak a különböző szenvedélybetegségek. Alkohol, drog, pornó és egyéb függőség, rengeteget lehetne sorolni, és te is tudod, hogy ez undorító, hogy sok nyomorúságot okozol vele magadnak, másoknak, szabadulni akarsz, és mégsem bírsz vele. Ebből is van szabadulás, de Isten nélkül nem fog menni, mert erősebb ez a bűn, mint te vagy. Erősebb. De az Úrnál semmi sem erősebb. Ezékiás király azzal kezdte minden bűn ellen való harcát, hogy megújította a szövetségét Istennel. Ez volt a legelső. Enélkül tudta, nem lehet belekezdeni semmibe, teljesen fölösleges, értelmetlen. Biztos, hogy veszíteni fogunk. Még az Úrral is nagyon nehéz és küzdelmes lesz, de vele fölösleges egy kapavágást is tenni. Eleve kudarcra van ítélve minden. Ha vannak filiszteusaid, tedd te is ugyanezt. Újulj meg a hitedben, az elkötelezettségedben, és lehetsz győztes. Valószínűleg nem gyorsan. Nagy küzdelmek árán. De Isten kegyelme, hatalma, ereje nagyobb nálad, és nagyobb a bűneidnél is. Aztán ott vannak olyan bűnök is, amelyeket megörököltünk. A családi neveltetésünk, ha mondjuk szeretetlen vagy egészségtelen lelkületű családból származunk, családunkat nem mi választjuk. Abba beleszületünk. És sajnos vannak olyanok, akik nyomorúságos körülmények között élnek, és nőnek fel. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy szegényként. Nem biztos, hogy az a nyomorúság, hogy sok száraz kenyeret kell lenni. A sokkal nagyobb nyomorúság, amikor azt érzed, hogy téged nem szeretett az anyád, vagy az apád, vagy elhagyott az apád. Sokkal nagyobb nyomorúság, amikor téged a testvéredhez hasonlítottak állandóan, és bezzegeztek, bezzeg a testvéred, te meg. Olyan lelki sérüléseket szerzünk ezek által, olyan nyomorúságokat élünk, hogy látjuk, több évtizedes emberek is még mindig ezt nyögik. Megpróbálnak egy kicsit talpra állni, és akkor jönnek a filiszteusok. Valaki beszól, és már is maga alatt van. Hányan képesek elrontani gyermekeik életét, még hívők is, mert emberek vagyunk. Hányan vagyunk, akik valamilyen családból hozott defektus miatt vagyunk sértőtégenyek, magunkba fordulók, bizalmatlanok, rosszindulatúak a másikkal szemben. Az agyunk tudja, hogy nem akar rosszat. De jön a filiszteus, és addig hergel, piszkál, amíg mindez megfordul. Hányan vagyunk, akik rossz döntéseket hoztunk életünkben, és nyögjük annak a következményeit, titkos abortuszt, egy rossz házasság, Isten nélküli párválasztás, össze-vissza testi kapcsolatok. Ugye mennyi filiszteus erő vesz körül? Küzdesz ellenük, akár évtizedek óta, meg akarsz könnyebbülni, szeretnél szárnyalni, úgy, mint azok innen az úrasztalától bizonyságot szoktak tenni, és elmondják, hogy az Úr megszabadított, és milyen csodálatos az életem, és milyen nagyszerű, és én azóta boldog vagyok, és az van benned, hogy de szeretnék én ilyen lenni, mert neki minden tökéletes. Neki gyönyörű a családja, szépek a gyermekei, remek a kapcsolata szüleivel, az egyházzal, Istennel, minden jó. Bizonyságtevőknek érdemes felhívni rá figyelmét, hogy arról is érdemes beszélni, hogy ez nem így megy, hanem hogy ebben van küzdelem. Hogy az, ami vagyok, az Isten kegyelméből vagyok. Nem én. Én vagyok különleges, meg nagyszerű. És jó arról is beszélni, hogy mi az, amiből Isten bennünket is megszabadított. És jó elmondani azt is, hogy boldog vagyok az Úrral, de még lehet, hogy az én életemben is vannak filiszteusok. De a hívő ember, ha teljesen borús az ég, akkor is tudja, hogy azért fölötte süt a nap. Hogy akármi is következik rám, azért az visszavonhatatlan, kétségtelen tény, megváltoztathatatlan tény, hogy Isten úgy szeret, hogy értem adta az ő fiát. Ezt semmi nem tudja megváltoztatni, és ebbe lehet kapaszkodni. És ettől lehet tényleg permanens, állandó, békés és boldog életünk. Lehetünk győztesek, de csak az Úrral. És tudjátok miért? Mert ő az egyetlen, aki minden kísértést legyőzött, aki minden bűnre nemet mondott. Az Úr Jézus 40 napig böjtölt, és amikor jött a sátán, és azt mondta, hogy egyél. Elbírom képzelni, mennyire éhes vagy. Elbírjuk képzelni. Melyikünk bírna 40 napig? Még 4 napot se bírunk már ebbe a kényelmes világba. És 40 nap után azt mondja Jézus, nem. Nem csak kenyérrel él az ember. Az élet nem létfenntartás. Nem azért vagyok, hogy ezt a testet tápláljam, állandóan csecsebecsékkel ellássam, ennél több az élet, amit nekem az Isten ad. És Jézus nem csak elénk élte ezt az igazi életet, hanem meg is szerezte nekünk, amikor a legnagyobb kísértésnek ellenállt, és nem szállt le a keresztről, hanem meghalt értünk, akkor szerezte meg neked, nekem a győzelmet. Legyőzte a bűnöket, a halált, a filiszteusokat, az ő halálával és feltámadásával, és új életet akar adni. És ebben az új életben is ott vannak a filiszteusok, de le lehet ezeket győzni. Ne higgy a világnak. Az folyamatosan azt hazudja, hogy ez így jó. Barátkozz meg a bűneiddel. Éljél velük. Nincs értelme ellene küzdeni. Mikor fogsz élni? Nem csak küzdelemből áll az élet, ők ezt mondják. Az Úr meg azt mondja, hogy nem. Én legyőztem a világot, bízzatok én bennem. Mert ha elfogadod, és kimondod, én ilyen vagyok, fogadjatok el engem, akkor már is feladtad, és vesztes vagy. Akkor te mondasz nemet az Isten szabadító kegyelmére. A filiszteusok ugyanis nem fogják feladni. A te bűneid nem fogják azt mondani, ó, már 50 éve kísértem ezt az embert, hagyjuk most már az utolsó 20 évére. Azok nem. Az utolsó pillanatig ott lesznek, mint ahogyan Izrael testéből is folyamatosan akartak minél nagyobb részt kihasítani. Jézus Krisztus által te győztes vagy. Tudd ezt. Kapaszkodj az ő kegyelmébe. Az ő szabadítása mindenre elég. A reformáció hónapjában újra vértezd fel magad a filiszteusaid elleni küzdelemben. És ne elégedj meg fél győzelemmel, hanem teljesen add át magad az Úrnak, és így győzedelmeskedj. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltunk, most az igehirdetés után, ha magunk életére gondolunk, akkor azt érezzük, hogy egyáltalán nem egy dicsőséges és győztes életünk van. Tele vagyunk bukdácsolással, elesésekkel, rengeteget szégyent hozunk a te nevedre, megbántunk téged és másokat is. Urunk, azért esedezünk most hozzád, hogy szabadíts meg bennünket a gonosztól, a mi filiszteusainktól, azoktól a bűnöktől, amiket a legtöbb ember nem tud rólunk. Talán senki sem, talán még a házastársunk sem. De mi tudjuk, ott vannak mélyen a szívünkben. Nagyon sokszor, amikor hozzád közel vagyunk, visszahúzódnak, aztán amikor újra és újra elesünk, támadásba lendülnek, hogy ha lehet, teljesen eltiporjanak. Urunk, könyörgünk hozzád, légy irgalmas, és te erősíts meg bennünket ebben a küzdelemben. Mert tudjuk azt, hogy nem reménytelen és nem hiába való ez. Te vagy az, aki teljes győzelmet tudsz adni. A te kegyelmi trónodhoz jövünk most, és esedezünk, hogy könyörülj rajtunk. Bocsásd meg sok éve, évtizede hordozott bennünk lappangó, titkos vétkeinket, és add, hogy végre akarjunk megszabadulni tőle. Te jól ismered ezt a világot, és tudod, hogy mennyire nagy kísértés az, amiben élünk, amikor folyamatosan arra biztatnak, hogy barátkozzunk meg a bűneinkkel, hogy mondjuk azt erre, hogy természetes, hogy ez így jó. Ad, Urunk, hogy mindig neked higgyünk, hogy te légy az első az életünkben, és hogy el tudjuk hinni a láthatatlant, és meg tudjuk tapasztalni azt, ami a hitetlennek nem létező, de nekünk átélhető valóság, hogy te győzedelmeskedni tudsz minden nyomorúságunk felett. Így imádkozunk, Urunk, a győzelmet a betegeinknek, akik kórházban vannak. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, és te állítsd fel őket betegágyukról. Imádkozunk azokért, akik kórházi kezelésben vannak, akik súlyos betegségek miatt szenvednek. Könyörgünk, Urunk, még ha olykor-olykor reménytelennek is látják talán még az orvosok is az ő helyzetüket, te nyújj át a fejük fölött, cselekedj csodálatosan, vagy használd őket úgy, ahogyan az a te akaratod szerint megfelelő. Urunk, tudjuk, hogy te nem csak a betegségeket, de még a halált is legyőzted. Ebben bízunk, és ebben van a mi élő reménységünk. Így könyörgünk vígasztalásért azoknak is, akik az elmúlt napokban veszítették el szerettüket. Töröld le könnyeiket, és töltsd be őket azzal a békességgel, amit ez a világ soha nem fog tudni megadni, de el sem vehet tőlünk. Így ajánljuk a mi életünket, szeretteinket, családunkat közel-távolban, és ezt a nagy családot, a mi gyülekezetünket a te kegyelmedbe. Te légy megőrzünk, megtartunk, és megtisztítunk. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.